Mózes negyedik könyvének az utolsó szakaszaihoz érkeztünk, és ezen a szombaton lezárul ennek a könyvnek az olvasása. Kettős heti szakasz zárja ezt a könyvet. Ennek a szombatnak a neve Sabbat Matot Masé. Matot, ami annyit jelent, hogy törzsek. És a Mózes negyedik könyvének a 30. fejezetétől kezdődik ez a rész. És szól a Mózes az Izrael fiai közt lévő törzsek fejeinek, mondván, ez az a beszéd, amelyet parancsolt az Úr. Ha valamely férfi fogadást fogad az Úrnak, vagy esküt tesz, hogy lekötelezze magát valami kötésre, meg ne szegje az ő szavát, amint az ő szájából kijött, egészen úgy cselekedjék. A fogadalmakról szól ez a 30. fejezet, és nagyban befolyásolja az utána lévő történéseket is. Hiszen ebben a szakaszban olvashatunk a győzelemről, a midjanitákon, az elosztásokról, hogy hogyan osztják fel az idézőjelbe betett zsákmányt, és olvashatunk a Jordántól keletre eső ország résznek a feloszlásáról. És a 33. fejezet lesz az, ami ennek a heti szakasznak a második nevét képviseli, a Massé, ami annyit jelent, hogy állomások, szállások. 33. fejezet első verse adja meg ezt a kezdőszót. Ezek Izrael fiainak szállásai, akik kijövének Egyiptom földjéből az ő seregeik szerint Mózes és Áron vezetése alatt. És bizony a 33. fejezet semmi másról nem szól, mint a helyszínek felsorolásáról, ami első olvasatra rémunalmasnak tűnik, ám rendkívül sok tanulságot tartalmaz, hiszen az egésznek ez a lényege, hogy emlékeztesse Izraelt, hogy honnan indult és hova érkezett, és hogy közte azért volt ez meg az. Közte azért voltak események. Közte azért voltak olyan események, amik megrendítőek voltak, amik tanulságosak voltak, mind kapcsolódik valamihez. Ezeknek a helyeknek a felsorolása mind valami történéshez kapcsolódik, ami Izrael történetében fontos lesz, és az emlékeztetés szempontjából fontos lesz. És aztán parancsok születnek arról, hogyha bemegy ez a nép, végre valahára bejut az ígéret földjére, hogyan üzzel a kananeusokat, hogyan jelöljék ki az adott a kapott földnek a határait, és hogy mindenképpen legyenek lévita városok és menedékvárosok. És aztán az utolsó fejezet az örökösödési jogokról szól, hogy hogyan történjen ez mondjuk például a leányágon. Nagyon-nagyon részletes ez a kettős heti szakasz, és sok apró mozanatot tartalmaz, ami a folytatást illetőleg fontos lesz, ami már ő bemutat. Onnantól kezdve például, hogy már előre mondja, hogy ha majd bementek, hogyan osszátok föl a földet. Már a jövőbe mutat, hogy ezt majd meg kell tennetek, hogy létre kell hozni majd a lévita városokat, a menedékvárosokat, hogy hogyan alkalmazatok bizonyos helyzetekben a törvényt, hogy hogyan tegyétek gyakorlattá, előre mutat, a jövőre mutat. Nem zárja le a könyvet. Hiába vége van ennek a könyvnek, nem az van, hogy és boldogan éltek, még meg nem haltak, happy end, pont. Hanem jövőbe mutat. Annyira nyitva hagyja ezt az egészet, hogy egyértelmű, hogy kell lennie folytatásnak. Hogy neked kell folytatni. Hogy nektek, Izrael népének kell folytatni. Mert az egész történelmet ti, Izrael népe írjátok. És mindig azt mondom, így a könyvek olvasásakor, hogy mindegyik könyv a maga nemében rendkívül aktuális. Rendkívül aktuális egy második könyv, ez az Exodus, hogy hogyan tudja az ember ezt a lelki-szellemi életében megélni. Rendkívül aktuális a szövetségkötés, ami ott a második könyvben történik. Aktuálisak a harmadik könyvnek az áldozati rendszerei, hiszen az Istennel való kapcsolatot mutatja. De az összes tórai könyv közül valahol a negyedik könyv az, ami a leghétköznapibb esetekre ad útmutatást és irányt, hogy hogyan tovább. Talán ez a könyv a legemberibb. Az embernek a csetlő-botló lépéseit mutatja be. Azt, ahogy az élet útján végigmegy, és minden egyes helyzetben döntések sorozatát kell, hogy megvívja és megélje. És talán a negyedik könyv mutatja meg a leginkább azt, hogy a hétköznapi életben mi magunk alakítjuk az életünk folyását. Mi magunk alakítjuk az idézőjelbe tett sorsunkat. Mi magunk alakítjuk azt, hogy mi lesz a végkifejlett. Az egész negyedik könyv erre ad példát. És olyan szépen nyitva hagyja ezt az egészet, hogy folytasd, te fejezd be, te adj befejezést a történetnek. Te add meg a végkifejlettet, te magad éld meg, mert azáltal, hogy megéled, azáltal alakítod az életedet, és alakítod a történelem folyását is. És hogy hogyan alakítod? Az egésznek az összefoglalója tulajdonképpen ebben az egy versben benne van, ami nem véletlenül a Matót nevet viseli, hiszen a törzsek fejeihez szól, a vezetőkhöz szól. És ez az egy vers ez. Ha valamely férfi fogadást fogad az Úrnak, vagy esküdt tesz, hogy lekötelezze magát valami kötésre, meg ne szegi az ő szavát, amint az ő szájából kijött, egészen úgy cselekedjék. És talán ez az utolsó tagmondat összefoglalja az egész negyedik könyvet. Ami kijön a szádból, egészen úgy cselekedj. És ez emlékeztető. Emlékeztető a vezetők számára, akik felelősek Izraelért. A kimondott szónak súlya van. És ez a súly nem csak minket érint, hanem érinti a közösséget is. Nem csak saját magunkért vagyunk itt már felelősek, hanem egymásért is. És azért az első mondat is figyelemfelkeltő, hiszen nem egymás irányába tesszük ezeket a fogadalmakat és esküket, hanem ha valamely férfi fogadást fogad az Úrnak. Vagyis ha az Istennel való kapcsolatunkat deklaráljuk és elmondjuk, hogy milyen, és mit akarunk, és hogy akarjuk, akkor ahhoz magunk legyünk hűségesek. Az Istennel való kapcsolatunkat éljük is meg úgy, ahogyan kimondtuk, hogy meg akarjuk élni. Miért? Azért, mert minden rajtunk múlik. A hitéletünk nem Istenen múlik, hanem rajtunk. Az, hogy milyen a hitem, az, hogy milyen az Istennel való kapcsolatom, az nem Istenen múlik, hanem csak is kizárólag rajtam múlik. Ha én ezt a kapcsolatot ápolom, és fönntartom, és a kimondott szavam összhangban van a cselekedeteimmel, akkor működik. De ha a kimondott szavam nincs összhangban a tetteimmel, akkor szava hihetetlen vagyok. Akkor hogyan nevezzem magam hívőnek? Nem vagyok hiteles. Hol van akkor a hit? Minden egyes szava szerint úgy cselekedjen. Mi magunk irányítjuk az életünk menetét. És ezt kellene valahogy megérteni, hogy nem majd az Úr megcsinálja. Nincs majd az Úr. Nincs olyan, hogy ráhárítom Istenre a felelősséget. Hát én bűnös ember vagyok, bűnös vágyakkal így születtem. Nincs. Mert magam döntöm el, hogy választom-e a jót, avagy választom a rosszat. És a saját döntéseim fogják meghatározni az egész életutamat. talán a Tórában az egyik legszebb könyv, azért Mózes negyedik könyve, mert mindenért minket tesz felelőssé. És ez egy hatalmas dolog. Mert Isten nem bábuként kezel, és nem mozgat az ő terve és akarata szerint, hanem itt, pontosan itt, ebben a könyvben nyomon követhettük, hogy mit jelent a szabad akarat. Hogy mit jelent szabad akaratból lépni Isten szerint, vagy Isten ellen. És megláthattuk a gyümölcsét mind a kettőnek. És egy óriási útmutatás az életünkre nézve. Magad döntesz. És magad kell, hogy dönts. És dönts úgy, hogy szava hihető légy. És nem a szüleink döntenek helyettünk, és nem a pásztor dönt helyettünk. És nem a politikusok döntenek helyettünk. Mi döntünk a magunk életéről. Mi vagyunk felelősek a saját életünkért. Minden lépésünkért. Ez azért óriási dolog, mert Istennél nincs hárítás. Valahol ezt kellene megérteni. Sajnos a kereszténységben nagyon szépen beleszűrődött az a gondolatmenet, hogy hát Isten az irányítója mindennek, mi csak alattvalói vagyunk, és szolgaként véghez visszük az ő akaratát. Ha figyelmesebben olvassuk az Új Szövetséget, Jézus többször felhívta a figyelmet arra, hogy ti nem szolgák vagytok, hanem a barátaim. A szolga nem szabad, de a barát igen. És ha én barát vagyok, ha én testvér vagyok, akkor szabad vagyok. A szabad akaratom dönt, hogy mit választok, jót, avagy rosszat. Nagyon egyszerű dolog, és túlságosan gyerekes. Ha az ember azt mondja, majd Isten megcsinálja. Ez olyan, mintha tényleg a kisgyerek azt mondja, majd az apukám elintézi. És Isten nem gyerekként kezel minket. Nem gyerekként tekint ránk a mester sem, hanem barátként. A barát egyenrangú fél. És amikor Isten arról beszél, hogy szövetséges a népe, hogy az ő népe és ő közte egy szövetség jött létre, akkor az mindig egyenrangú partnerekről szól. Nem győzzük hangsúlyozni évek során a tanításokban, hogy mennyire fontos a szabad akarat. Hogy mennyire fontos az, hogy Isten egyenrangú félként kezel, nem beosztottként, nem hűbéres úr és jobbágy alattvaló. Nincs hierarchia. Szinte minden egyes tanításban elhangzik a Tóra magyarázatokkor, hogy nincs hierarchia. Ezt kell megértenünk. Mert amíg nem lépünk ki ebből a rendszerből, addig mindent rá fogunk hárítani a hűbér úrra, hogy majd ő elrendezi. Ő biztosítani fogja a számomra a megélhetést, ő biztosítani fogja nekem, hogy jó legyen, ő majd mindent megad, hogy nekem itt Hawaii legyen, és nekem nem kell tenni semmit. És a negyedik könyv pont ennek az ellenkezőjét tanúsítja, és az egész Tóra ennek az ellenkezőjét tanúsítja, hogy amit te kimondtál, aszerint cselekedj. Cselekedj. A kereszténység valahol ezt akarja elvenni az embertől. Elég a hit, elég az, hogy elhiszed, hogy jó az Úr, és majd mindent megad. Imádkozzál, nem kell csinálni semmit. Nem, a Tóra nem ezt mondja. És a mesterünk nem ezt tanította. Minden rajtunk múlik. Nekünk kell tenni. Nekünk kell cselekedni a kimondott szavainkhoz hűen. Mert csak így lehetünk példaérték, és csak így lehetünk bizonyság, és csak így van jövőnk. Másképp nincs jövőnk, és nincs jövőképünk. Ha nem élünk a szabad akaratunkkal, ha kiszolgáltatott helyzetbe rekesztjük magunkat, mert azt mondjuk, hogy ez kényelmesebb, a a szolgai állapot mindig is kényelmesebb, akkor nem lesz jövőképünk. Akkor máról holnapra fogunk élni cél nélkül. Aki szabad, annak van célja. Az halad a cél felé. Ezért gyönyörű ez a negyedik könyv, mert már egy szabad népről szól, akinek a szabad akarata meg fogja határozni a jövőjét. És csodaszépen fejeződik be, hogy ott van az ígéret, itt a jövőd, te fogod megélni a jövőt. Nem távoli, nem elmisztifikált, hanem nagyon is emberközeli, nagyon is hús-vér jövő, nagyon is valóságos. Vajon összhangban vagyunk-e önmagunkkal? Vajon tudjuk-e azt, hogy mennyire fontosak vagyunk? El tudjuk-e azt képzelni, hinni, fogadni, tudatosítani magunkban, hogy igenis, a te döntésed határozza meg. Nem csak a te életedet, hanem a közösség életét, a jövőt. Minden mai döntésed meghatározza a jövőt. És nem lehet, pont emiatt nem lehet hárítani. Majd az Úr, meg bízunk az Úrban, hogy majd ő megcsinálja, meg hát majd ő elrendezi, meg imádkozzunk. Persze, ezek mind nagyon fontos dolgok. Csak éppen elfelejtjük, hogy túl kellene lépni ezen. És a kimondott szavunkat cselekedetté váltani. Pontosan egészen úgy cselekedni. A negyedik könyv pontosan ezt példázza előttünk. Csak gondoljunk a Pinchas történetre, vagy az előtte lévőkre. Minden egyes szituáció ezt mutatja, te irányítod az életed alakulását. Nem Isten csapása sújtotta a Pinchast, vagy a Korahot. Nem Isten csapása sújtotta azokat, akik engedetlenek voltak, és vissza akartak menni. Ez az ő döntésük következménye volt. Minden hétköznapi döntésünk befolyásolja a jövőnket. És minden Istennel való kapcsolatunkban lévő döntésünk befolyásolja a hitéletünket. Nem a teológiai rendszerek, az eszmék, a filozófiák, a különféle áramlatok befolyásolják a hitéletet, egyáltalán nem. Az befolyásolja, hogy te mit választasz. Ez az egy. A te választásod dönt el mindent. És erről a választásról, és ennek a választásnak a súlyáról fog majd szólni a következő könyv, a Dvarim, a Tóra 5. könyve, amikor mindig párhuzamba fogja állítani az életet a halállal, a jót a rosszal, megadja a két választás lehetőségét, és mindig felhívja a figyelmet, de te választ az életet. Dönts emellett. Választ az életet. Dönts az Isten szerinti mellett. Ez lesz a jövő. Ez lesz majd a Dvarim. Ennek a részleteit fogja majd kibontani a következő könyv. De ideáig el kell jutni, mind szellemben, mind lélekben egyaránt. Ahhoz, hogy az ember képes legyen felvállalni a döntését, meg kell tudni élnie azt, hogy mi az, hogy szabadság. És ezen az úton ment keresztül végig a nép, ebben a negyedik könyvben. Hogy mikor elérkezik a Kánaán határához, amikor a Kánaán határánál Mózes elmondja az 5. könyvet, hiszen az 5. könyv majd az ő beszéde lesz végig, akkor ez a nép már tudja, hogy ez a Mózes miről beszél. Nem ott áll értetlenül, hogy mit akar ez mondani, hanem tudja, tisztában van azzal, hogy mit jelent a kimondott szó, mit jelent a felelősség, mit jelent a szabad választás, mit jelent a döntés. Ideig el kell jutni, egy érlelős, egy érlelődési folyamat ez. De el lehet jutni. Egészen a szolgaságból. Abból a helyzetből, amikor még azt se tudod, hogy ki vagy. El lehet jutni idáig. A szabad döntés jogáig, a szabad döntés felelősségéig. Ezt példázta ez a negyedik könyv, és talán ezért ennyire aktuális, mert tele van napi problémákkal, emberi kapcsolatoknak az alakulásával. És ebben is az emberi döntés játszott szerepet. Ha megfigyelitek újra, elolvasva a történeteket, Isten soha nem avatkozik közbe. Csak a végén szól, vagy éppen tesz valamit. Mindig megvárja, hogy mit dönt az ember. Megvárta Bálámnál, hogy mit dönt. Megvárta Korachnál, hogy mit dönt. Megvárta Fineásnál, hogy mit dönt. Soha nem avatkozott bele. Döntött az ember, és lépett, és erre reagált Isten. És az egész negyedik könyvben ezt látjuk, hogy Isten nem avatkozik bele, hagyja a folyását, a menetét a dolgoknak, hogy te mit fogsz dönteni. Problémás az életszakasz, amiben vagy. Ne várd, hogy beavatkozzon Isten. A döntésedet várja. Dönts felelősen, felnőttként. És a döntésedre fog lépni. A döntésedre fog ő reagálni szinte azonnal. De amikor egy hosszú szakaszban vagyunk, és nincs válasz, csodálkozunk? Hát addig nem lesz, amíg te nem döntesz, és te ki nem mondod, hogy mit akarsz. Dönts, válasz, és Isten reagálni fog rá. Erről szól az egész isteni vezetés és irányítás. Isten vezetésében és irányításában lenni nem azt jelenti, hogy bólogató kis Jancsikként mindent megcsinálunk, hanem kritikus helyzetekben döntéseket hozunk. Az ő igéje és szava szerint. És ezekre a döntésekre ő vezetni fog minket tovább. Bizonyára nem az volt a cél és a terv, hogy egy két hét alatt megtehető utat 40 év alatt tegyen meg a nép. Mégis a döntések ezt az isteni döntést szülték meg. Miért? Azért, mert látszódott, hogy ez a nép még képtelen arra, hogy bemenjen. De a népnek a döntései szülték meg ezt az akaratát Istennek. Isten együttműködik az emberrel. Soha nem azt mondja, hogy ezt kell csinálni pont, és rabszolgaként végrehajtjuk a dolgokat. Együttműködik. És ez az együttműködés nagyon szépen kijött ebben a negyedik könyvben. Ha te ezt léped, én ezt fogom. Ha te azt léped, én azt fogom. Együtt lépünk. Valahol ez lenne a hívő életnek a lényege. Nem várjuk a nagyfőnöknek a parancsát onnan fentről, hanem együtt lépünk. Uram, én hoztam egy döntést. Jó? Jó ez a döntés? Kérlek, válaszolj. Mutasd meg. És megmutatja. Nem azt kell kérnünk, hogy jól döntsek. Döntöttem. Jól tettem. És így tudunk épülni. És az egész személyiségünk, az egész lényünk így épül. Döntések sorozatában. Mert mi vagyunk a felelősek a saját életünkért, a közösség életéért, amiben élünk, mindenkiért, akivel együtt vagyunk. Talán az egyik legfájóbb pont, vagy a leggyengébb pont az életünkben az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy felelősen döntenünk kell. Mert mindig valaki döntött helyettünk. A szüleink döntöttek helyettünk, a gyülekezet döntött helyettünk, a pásztor döntött helyettünk, mindenki úgy eldöntötte az életünk alakulását, csak éppen mi nem döntöttük el, hogy mit akarunk. Mi nem döntöttük el, hogy hogy akarjuk. És azt gondoljuk, hogy ez így jó. Majd Isten megmutatja, hogy hogy kell csinálni. Isten megmutatta. De a döntés a miénk. Nagyon nehéz átkonvertálni az agyunkat és az egész gondolkodásunkat erre. Főleg akkor, amikor egy feudális rendszer maradványait éljük meg a jelenkorban. Amikor megmondják, hogy mit kell csinálni. És szinte nincs szabad gondolkodásra se tér, se hely, se idő, semmi. Diktál mindenki mindenhonnan. És beállunk a sorba. De Isten szabad embernek teremtett mindannyiunkat. És a szabadság felelősséggel jár kéz a kézben. Ezt kell megélnünk. Mind az egyéni életünkre, mind a közösségi életünkre nézve. Te alakítod az életed sorsát, alakulását, miben létét. Te alakítod a jövődet. Nem Isten. Isten már rég megmondta, megadta, hogy mi a lehetőség. Vagy ez, vagy az. A választás a miénk. Válasszuk hát az életet. És a következő könyv felkészít arra, hogy ez az élet milyen élet, és mi vár ránk.
Mózes 4. könyvnek a végén azért valóban tisztázni kell alapvető fogalmakat, az embernek a saját szabad akaratát, a saját döntési szabadságát, és le kell leplezni azt, hogy bizony a kereszténység nagy részt fertőzött a pogánságtól. A fátum, a sors, mint olyan, ugye nem ismeretlen a görög válványimádásba, onné szivárog ez át, és ez átalakulhat egészen odáig is, hogy determináció, eleve elrendelés és egyebek külön vitát érdemelne, és külön ki kellene bontani, hogy van-e eleve elrendelés, egyetlen egy eleve elrendelés ismerek, azt pedig úgy hívják, hogy Jézus Krisztus kész, tovább nincs. Azonban mégis a szabad akaratnak van egy olyan szabad döntési lehetőségnek, van egy mégis egy előzménye, és egészen a teremtésig vissza kell menni. A teremtésig, ha visszamegyünk, akkor annyit jelent, hogy Isten szépen agyagból csinált különböző madarakat, állatokat. Igen, Rozenc megnevet úriember is erről beszélt, de egész más aspektusból hozom ezt. Valóban, és azt mondta, hogy nevezd el őket. Nevezd el őket. Igazából ez a nevezd el őket kezdete az emberiségnek, bár van egy folytatása ennek, amikor adjál nevet annak, amit Isten alakított. És mivel akkor még nem volt az engedetlenség a bűnbeesésnek az időszaka, az ember megtanulta Isten dicsőíteni, hogy nem csak dicsőítem, en bloc, hanem van egy papagáj, ami szép, és Istent áldom, meg egy oroszlán, meg egy nem tudom. Így en bloc mindegyik dicséret Istennek a teremtő erejét és a teremtését dicséri, de különbséget tett már akkor a jó és a jó és a jó és a jó és a végtelen jó között már megtanulta a különbségeket tenni. Azonban a bűnbeesés utáni idő, mikor bejött a dualizmus, akkor Isten most már tőled is elvárja. Ott van egy állat, szép nagy fogva van, tudd meg, hogy az nem csak rossz kenyére teszik, hanem akár téged is. Tudd meg a különbséget. Tudd meg, és itt van a szabad akaratnak a története, hogy tudd meg, adjál nevet. És itt egymásnak segíthetünk, úgy, mint egy szülő a gyermekének. Hogy kisfiam, ez a kerek úgy hívják, hogy labda, és mire jó? Hát játszani. Mert minden egyes szónak és minden egyes kijelentett szónak gyakorlati értelme van, cselekvésre utal. Nincs olyan szó, aminek nincsen vele hozzá kapcsolódó tevékenység. Minden szó. Egyszerűen az egész nyelv arra épül. A labda gurul, az asztal tart, és ha nem mondjam sorba a telefon mit csinál, és így tovább mondhatnám, hogy minden egyes szónak már is mobilizálja, és már is működésbe hozza, hát először a döntési lehetőségedet. Kell-e, nem kell. Jó-e, nem jó. Isten azért adta az ő igéjét is, hogy segédeszközként adja a Bibliát, a könyveket, azért adja, hogy akár a választott nép életéből megmutassa, hogy látod, mit csinált. Te is tudjad a jó és a rossz közti különbséget. Lásd meg máshol, ne a saját bőrödön tanuljál meg mindent, mert eléggé fájdalmas. Isten megadta a szavakat, és a te kimondó szavad nem kér vissza üresen, meg teremtően, hogy ne teremtene. Ha te kimondtál valamit, az már egy működés jelző szó. A labda már focizásra készített, és így tovább. És mondhatnám sorba ezeket bármelyik szót. Hogy a kanál nem azért van, hogy harangozzál vele, hanem akkor eszel. És mindegyik szónak ott van a működése, és bármit kimondasz, tudd meg, hogy magadat is elárulod. Hogy tulajdonképpen te kimondtál szót, mit is akarsz tenni. De tudom a szavak közötti különbséget. Tudom a szavak működése számomra jót vagy rosszat jelent. És ebben egymás is segítenünk kell. Én tudom, mit jelent az, hogy parázasság. És erre a működését le kell írni, hogy más ne essen bele. Vagy tudjam, mi az, hogy lopás, vagy tudjam, mi az, hogy forró, vagy tudjam, mi az, hogy, és elmondani. És ez már gyerekkorban, és a hívő ember gyerekkorában is folyamatosan erről szól. Nem tiltani. Mondd el, hogy a forró hólyagos lesz a bőröd tőle. Mondd el, hogy a hideg ugyanúgy éget, mint a meleg. Mondd el, hogy ez a súly nem bírod el. Mondd el a veszélyeket, a jót, a rosszat, a dualizmusban tessék mindent megtanítani. Hát olyan csodaszépen automatikusan működik, mikor egy anya elkezdi mondani az, hogy ennek mi a neve, nevel a gyermekét. Nevet ad. És az apának a feladata, aki elmondja, hogy hát bizony, aminek ez a neve az harap, vagy édes, vagy megráz, vagy simogat, mint egy toll. Megmondja a működését. És ez a feladatunk, ez a kettősség, mert Isten ezért adta az ismeretet, a tudást. És a kezedbe veszel valami, úgy, mint a teremtéskor, mondd meg a nevét. Hogy fog működni? Mit tud előidézni? Kinek jó? Ha neked jó, nem biztos, hogy másnak. Jó-e az, ami neked, az a másiknak is jó? Akkor lehetséges, hogy jó. De ha csak nekem jó, és a másiknak fáj, az nem Isten szerinti. Az vadállat. És nem egy csacsogó papagáj. Ami szép és gyönyörű, de... Adjuk nevet a dolgoknak. Adjuk meg és határozzuk meg a bűnnek a fogalmát, a mindennek a fogalmát, minden tárgynak, hogy hogy működik, minden szituációnak, minden pillanatnak adjuk meg a működő tartalmát. Ne a sorsra hivatkozunk, hogy hát tulajdonképpen. Nem feltétlenül kell tüdőgyulladást kapni az esőbe, mert láthatod az eget, hogy zuhogni fog az eső, vedd el az esernyődet. Tudsz-e védekezni a rossz ellen? Tudod-e elfogadni a rosszat? Tudod-e mi a jó? Mert a szabad, ha kimondasz valamit, ez így működik. Ha kimondom, hogy rossz, abban a felelősséget mondtál, hogy akarom, vagy nem akarom. Kimondod, hogy szép, annak a tartalmát, benne van, hogy használni akarod? Vagy örülni neki? És ezek a döntések szabad döntések. Pont a tegnapi nap gondolkodtam el azon, hogy mennyire rossz dolog, ha valaki mindenre azt mondja, hogy nem. Vannak egy folytatása. Utána mindenre azt fogja mondani, hogy igen. Aki nem tud ütköztetni, hanem azt mondja, hogy nem, mert folyamatos ellenzékben van, ellenzéki vagyok, az holnap azt fogja mondani, hogy legyen minden úgy, ahogy van. Mert nem tudja ütköztetni a jót, a rosszat, az igazat a hamistól. Nem tudja. Ezt akár nagyobb léptékben ma láthatjuk. Ha csak ellenzékben vagy, és nincsen ellenpólusod, amivel ütköztetsz, akkor te elveszett ember vagy, egyediség nélküli. És bele fogsz kerülni abba, ami ellen tiltakoztál. Nyakig. Nem lehet azt csinálni, hogy folyamatosan azt mondom, hogy nem csinálom, bűn. Igenis tessék meg eldönteni, ez bűn vagy nem bűn. Igenis tessék emberként gondolkodni, hogy most jó-e az, vagy éppen parázdaság. Hogy a pénz használata jó, vagy már nem jó. Vagy akár minek, az élvezetek, a szépség és mindennek a határai, hogy működnek? Felelősen dönteni csak úgy lehet, a tudom a nevet, mi csoda. Isten pedig ebben azért adott embertársakat, testvéreket, írott, hallható és mindenféle tanításokat, magyarázatokat, bizonságokat lényegében. Nem okítanunk kell, így kell tenni, úgy kell tenni, van a válasz, hogy nem, hanem megmagyarázni. Ezt úgy hívják, hogy bűn, azért mert. Ezt úgy hívják, hogy jó, azért mert. Ez az áldás, azért mert. És ez az átok, azért mert. Tessék kimondott szavaink mögött a gyakorlatot is felmutatni. Először önmagunknak, és akkor egészen megváltozik az életünk. Igen, és az igen legyen igen, a nem az nem, a jó a jó, a rossz az rossz, a bűn az bűn, a nem bűn az a nem bűn. Igenis. Elég a summálkolásból, meg a toleranciából, meg a kettős beszédből, meg minden ilyenből. Magadra húzod a bajt. És egyszerűen kivéded magadat, hogy hát ilyen a sors. Rossz, itt korba születtem, elvászülök, hülye gyereke, bocsánat, sérült gyereke vagyok, és így tovább. Nem. A te életed ember akkor élet és emberi élet, ha a jó és a rossz között különbséget tudsz tenni. És a te dolgod a jó és a rossz különbséget másoknak megmondani, nem diktátumként és a fejéhez csapni, hanem ha látod, hogy valaki tétova és nem tudja merre, akkor mondd ki neki, hogy barátom, ez bűn a javából. Barátom, hogy ne, ez nem. Itt csak te tagadsz már mindent, mert félsz, és mindenre azt mondod, hogy nem. A törvényeskedésnek az átka és sorban mondhatnám, hogy nem merem, nem csinálom, nem, és a vége ott köt ki a pocsolyába. Mert mindenre nemet mond. Mert nem merek megfogni egy nőnek a kezét, utána mindegyiket megfogod. Nem merek, a félelem egyszerűen arra fog rávezetni, amit tagadsz, az fog menni. Az. Megfordul a dolog. Épp úgy, amikor azt mondom, hogy nem, abból az lesz, hogy a nemre fogsz igent mondani. Különbséget kell tennünk a jó és rossz között. Ha kimondasz egy szót, tedd hozzá azonnal annak a gyakorlati működését. Ha azt kimondom, hogy elefánt, nincs közöm hozzá, mert errefele nem sétálnak. De ha kimondom azt, hogy kutya, akkor gondold el, mit jelent. De ha kimondom azt, hogy autó, akkor gondold el, mit jelent. És mennyi az, ami Istennek az akaratában, törvényében, a másik embernek szintén jót okozó működésben van? a két alaptörvénynek valóban eleget tesz-e az? Tényleg tudjuk-e a jónak és a rossznak a határait, mértékét, és egyáltalán vagyunk-e őszinték magunkhoz, hogy ez nem jó, ez bűn. Ha nekem most három autóm lenne, akkor az bűnöm lenne. Így most egy sincsen, azért, mert nem tudok vezetni a szemem miatt. De ha lenne, akkor teljesen fölösleges bűn lenne. Minek? Kell. Csak a fű nem nő neki a kertbe, és már is rossz éppen. És folytathatnám. Nincsen sors. Mondhatnám, a sorsom kovácsa én vagyok. Nem. Ez a sors elmélet minket ver, mint a kovács. Alakít. Magyarul péppé ver, hogy nekünk nem kell tenni semmit. Nem. De gondolkodnunk kell, azért vagyunk emberek. A gondolat által különbséget kell tennünk ez és az között, és amikor különbséget tettünk, akkor úgy kell cselekednünk, jót vagy rosszat. És Isten valóban nem szól bele, tiszteli a szabad akaratodat. Ha nem tudsz valamit, Isten mindig ad valakit vagy valamit, ami megmutatja a jó és a rossz közötti különbséget. A kezedben a Biblia, ott van a lehetőséged, közösséged, bárkivel, sokakkal, kevesekkel élni. Igen, lehetsz idősebb testvér, lehetsz, aki tanácsot ad, szabad kérdezni, mert ha nem tudod a jó és a rossz közötti különbséget, akkor elérhet a rossznak a következménye. Tudatlanságból is. Ha pedig tudod, mert az agyad tudja, hogy mi a rossz, akkor az a te bűnöd, és az észolna számon kérhető is vagy, valamikor, de itt a földön egyelőre saját magad iszod a levét, minden egyes szónak, a jelentésének, a működésének a következményei, az a te úgynevezett sorsod. Nem sors az, következmény. Számolj a következménnyel, és Isten azért tett emberré, hogy gondolkodj. Tényleg csodálatos a teremtésnél az is, hogy Isten azt mondta, hogy dicsérj engem a teremtett virágért, de itt van a sok-sok-sok minden. Azt is ismerdek, te nevezd meg, hogy milyen szép ez, milyen szép az, legyen tárgya Isten magasztalásának, dicsőítésének. Isten még az első embernek az édenkertbe is megadta. Adjál nevet. Adjál nevet. És az első, akit meg kell nevesítenünk, az már is úgy hívják, hogy saját magad. Ismerd meg magad. Néhány órával ezelőtt csak ezt tudtam mondani valakinek. Ismerd meg magad, és szeresd már magadat. Mert ha magadat nem szereted, hogy a csodába szeressen téged más? Hogy? Ismerd meg magadat. Magadban a jót, meg a rosszat. A hiányt és a talentumokat. Ami hiány, azt ne keresd. Ami van, azt használd. Ismerd meg, nevesítsd meg, hogy ki vagyok. Férfi, nő, ilyen idős, ennyi kiló, ilyen ékú, olyan akármi. Mondd már meg, hogy ki vagy. És azt cselekedd is. És tedd is. Mert minden szónak ott kell lenni a működésének. Mert a szóhoz hozzátartozik a cselekedet. Isten igéje nem elmélet, a hívő élet nem valami filozófia vagy kultúra, a kimondott szónak a működése. Olykor sajnos a rossz is működik mert kimondjuk jónak. De Isten megadja a tudást és az ismeretet. Tudd meg a jót, ismerd meg a jót. És ha tudod és elfogadod, akkor az működni is fog.